Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Czoller Andrea.
Film.
Zenés filmeket, zenész portrékat, rövid filmeket és ritkán látott dokumentumfilmeket kínálnak a nézőknek a Ritmo filmnapokon a Toldi moziban. A Bartók Tavasz Nemzetközi Művészeti Hetek keretében rendezett Budapest Ritmo 10. ünnepi kiadásán április 4-én és 5-én kivételes zenészek portréi, Mome Open és friss húsblokkok, Ritmo filmek, köztük Mátyási Áron hangvető gyártásban készült új etüdje, a Ne felejts lesznek műsorom. A Ritmo filmnapok idén először önálló programként a koncertek műfaji sokszínűségét és kifejező erejét viszi át a filmvászonra. A kínálatban Mali Blues, japán népdalok, a bossanova fénykora, egy dán banda Macedon road tripje, olyan zenészek, mint Carlos Santana, Fatoumata Diawara, Joan Baez és Gogol Bordello portréi is megtalálhatóak lesznek, a legfrissebb hazai klippekkel és rövid filmekkel, illetve a műfajteremtő ritmofilmekkel köztük Mátyási Áron új rendezésével együtt különleges mozaikot alkotnak. A 2025-ös Mátyási etüd mellett a korábbi ritmofilmekből is látható lesz válogatás, a Dres vonos kvartett, Mordáj, az Uljana kvartett és Cserepes Károly szereplésével. Film és zene találkozik majd a Mome Open videoklipjei és a friss hús rövid film válogatásában, a programot pedig beszélgetések és lemezboltok kitelepülése teszi teljessé. Az eseményt a 10. Budapest Ritmo szakmai és koncertprogramja követi április 10-e és 12-e között az Akváriumban és a Magyar Zeneházában. A Ritmo filmnapok a Music Hungary zenemű kiadó szervezésében az NFI támogatásával valósul meg.
Kiállítás.
Számtalan újdonsággal készül az idei évre a Magyar Nemzeti Galéria. Március 21-től látható Élőhely Habitat természet és rájkonstrukciók című tárlat az ökoművészetet, az emberi kultúra környezethez való viszonyát helyezve történeti kontextusba. Szintén az MNG-ben nyílik április elején az a tárlat, amely a magyarországi szecessziós plakátművészetet és tárgykultúrát mutatja be az 1895 és 1914 közötti időszakban. Ugyancsak a Magyar Nemzeti Galéria lesz a helyszíne május közepétől, az újra felfedezett Cimra Gyula, november 20-ától pedig a köztudatban szereplő Tihanyi Lajos életmű kiállításának. Ezek mellett emlékkiállítást is szentelnek Fényes Adolf művészetének. A kisebb tagintézmények közül a Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeumban április végétől a modern teozófia magyarországi hatását mutatják be. A Vazarelli Múzeumban már látható tárlaton Nádler István és Erik Nessig művészetét állítják fókuszba. Bán László elmondta, a tervek szerint néhány éven belül Brazíliában, São Paulo-ban is bemutatják a Vazarelli életét bemutató átfogó kiállítást. Bán László beszélt arról is, hogy zajlik a Magyar Nemzeti Galéria leendő új épületének felépítését célzó közbeszerzési eljárás, amelyben 5 nagyobb cég van versenyben. Látok valós esélyt arra, hogy a kormány már idén tavasszal dönt a kérdésben. Nem irreális, hogy az évtized végére megvalósulhat a projekt. 3 év alatt be tudjuk fejezni, és további 1 év kell a beköltözésre, jegyezte meg a főigazgató hozzátéve, hogy középtávon megoldható a működésük a budai várban, függetlenül az ott folyó munkálatoktól. Egy másik kérdésre Bán László azt mondta, jövő tavasszal megnyílhat a Fotóművészeti Múzeum a Városliget szélén található Klössz villában. Itt az állandó kiállítása a Magyar Fotográfiai Múzeum hatalmas gyűjteményét fogja bemutatni, de lesz egy időszaki kiállító tér is.
Koncert.
2 különleges koncerttel indul a tavasz a Fonó Budai Zeneházban. Március 7-én a Navia projekt, 8-án Csík János és a Mezzo lép színpadra. A Navia projekt a madarak hangjából merít ihletet, a koncerten hangsúlyos szerepet kap Nagy László és József Attila költészete a 2025-ös évfordulókhoz kapcsolódva. A művészek a kortárs klasszikus zenei világ sokrétű eszközeivel újfajta megvilágításba helyezik a népdalok eredeti szépségét, elkalauzolva a közönséget a Kárpát-medencétől egészen Bulgáriáig. Az előadást Esz Nagy Mária helyben készülő homokrajzai kísérik. A koncerten közreműködik Navratil Andrea ének, próza, Grósz Zsuzsanna zongora, Bede Péter fúvós hangszerek, Lázár Gyula bőgő, Gyulai Csaba ütős hangszerek és gadulka. A Csík János vezette mezzó pedig friss, lendületes előadásában a magyar népzenével együtt szólaltat meg jazzes dallamokat. Fellép Csík János hegedű ének, Mészáros János brácsa trombita, Németh Zsolt gitár ütőgardon, Hanusz Zoltán bőgő, Vadas László citera tangóharmonika és Magi Krisztián zongora.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
A botanikus vagy fűvészkertek különleges típusa az arborétum, amely kifejezetten fás szárú növények rendszerezett bemutatására, fajok fenntartására, tudományos célú kutatásra szolgál. A fővárostól csupán 40 kilométerre található Alcsúddobozi Park nem csak a természet, de az építészeti kincsek szerelmeseit is lenyűgözheti. Az 540 fajból álló fás növénygyűjtemény legimpozánsabb példányai között platánok, törökmogyorók, tulipánok, vasfák, vérbükkök, mocsárciprusok, jegenyefenyők és japán akácok találhatók, de a közelben ver gyökeret hazánk legidősebb, 170 éves libanoni cédrusa és egy hasonlóan szépkorú platánsor is. A fás szárú gyűjtemény mellett az arborétum egyik legkedveltebb látványossága mégis a tavasz elején virágba boruló, 2,5 hektáron elterülő pompás hóvirágmező. Alcsút azoknak is tartogat még meglepetéseket, akiket inkább az épített örökség nyűgöz le. A park pálmaházát Ibl Miklós tervei alapján húzták fel, a régi építmények közül pedig szabadon látogatható a babaház, a gloriett, a medveház, valamint a birtok istálójából átalakított, neoromán stílusú kis kápolna is. Sárvári arborétum. Hazák egyik legidősebb növénygyűjteményeként tartják számon az Őrségi Nemzeti Parkban található Sárvári Arborétumot, melynek területén a nádasdi birtokon már 1546-ban is egy messzeföldön híres zöldség- és gyümölcstermesztésre specializálódott kertészet állt. A nádasdiak után a kert és természetesen a hozzátartozó vár is sokszor gazdát cserélt. A parkosítás kezdete Habsburg Ferdinánd, modenai főherceg nevéhez fűződik, aki 1803-ban látott hozzá az uradalom átalakításához. Míg a gyümölcsfáknak egy kisebb területet szánt, a kert nagyobb részében a kor divatjának megfelelő angol parkot hozott létre. Az akkor elültetett platánfák közül néhány még ma is található, ezeknek törzse akár a 3 méteres vastagságot is elérheti. Közel 200 éves matuzsálemeknek számítanak a kertben a platánokon kívül több faj képviselői is. Fekete fenyők, tiszafák, japán akácok, cédrusok is kiállták az évszázadok próbáit. A park pompás látnivalói között érdemes meglátogatni a 100-130 éve ültetett liliomfákat és a közel 1 hektáron elterülő halastavat is. A Sárvári Arborétum kedvelt Nordic Walking terep, az elcsendesülést és az aktív kikapcsolódást keresőknek egyaránt ajánljuk.
A folytatásban könyvajánlót hallhatnak Ole Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Ole Andreával.
Lámpavas és harisnya tű, Bartal Tamás detektív regénye a 19. század második felében játszódik. A szerző ezúttal a kiegyezést követő időszakba viszi az olvasóit, amikor labilis politikai viszonyok uralkodtak Magyarországon, és az alvilág és a hatalom összefonódott. Miközben 2 bűneset után nyomozza a korábbi regényekből ismert Herczen Vilmos, megismerjük a monarchia beli szórakozóhelyek és bordélyok füllett világát, valamint a politika korrupcióra épülő rendszerét is. Herczennek ki kell derítenie, mi történt a milliómos háztulajdonossal, Erni Györggyel, vajon kinek állhatott ő útjában. Ugyanakkor egy borzalmas sorozatgyilkosság is nyomasztja, és egyáltalán nem halad az ügyben egy ideig. A regény születéséről és műfajáról kérdezem most Bartal Tamást.
Én el szoktam mondani, hogy én dramatizált true crime-ot írok, ráadásul történelmi true crime-ot, vagyis valós bűncselekményeket dolgozok fel. Nem doku jelleggel, hanem ugye dramatizált jelleggel, tehát kiszínezve, fikciót is belekeverve a történetben. Tehát maga ugye a bűncselekmény, meg a nyomozás több szálon fut, mert egy 1840-ben elkövetett bűncselekménynek ugye az árnya ugye nagyon hosszú, és 1875-ben oldódik meg 35 évvel később, ahol egyébként magának a könyvnek a jelen ideje van, csak egy kis kitekintés van az elején meg a végén vissza a múltba. Tehát 1875-ben vagyunk, amikor a magyar politika nagy változás alatt áll, már a kiegyezés megtörtént, a monarchia időszakát éljük, és a Deák párt, ami addig uralkodik, az szétesik, és Tisza Kálmán átveszi az uralmat. És Tisza Kálmán arról volt híres, hogy Mikszáth Kálmán nagyon sokszor ostorozta őt, aki egyébként szintén országgyűlési képviselő volt, hogy mennyire összeolvadt a politikai hatalom a Tisza Kálmán féle kormányszervezet, ami 15 évig állt fent, egyébként abban az időszakban meg nagyon sokáig egyedülálló módon. Hosszú kormányfősége volt Tisza Kálmánnak, tehát hogy ő nagyon összefonódott Tajszelekkel, aki a pesti rendőr kapitány volt, egy nagyon jelentős figura, aki közel 30 évig határozta meg úgymond a magyar rendőrségnek a világát, és hát róla azért köztudott volt, megírták az újságban. Nem is nagyon volt az titkolva, hogy ő mennyire együttműködik az alvilággal. Tehát lényegében a bűnözést úgy korlátozza, vagy tartja kordában, hogy nagyrészt szervezett keretek között ő azt így igazából a befolyása alatt tartja, és hát az ő társa volt ebben egy olyan személy, aki ennek a regénynek egy fontos nő alakja, a Rejh Fáni, aki egy prostituáltból vált egy nagyon fontos madammá, és utána pedig egyfajta first lady-vé is a magyar politikában.
Amilyen képet festesz Budapestről ezekben a 70-es években, az szerintem biztos, hogy meglepi az olvasót, hogy ennyi mulató, ennyi éjszakai bár, ennyi lebúj, vagy tényleg utcalányoknak fönntartott hely volt.
Megmondom őszintén, hogy engem is meglepett, hogy a pesti alvilág az egy milyen virulens világ volt akkor, tehát egyfajta pezsgés volt benne, és ne felejtsük el, hogy a Zengeránynak, dalcsarnoknak nevezett mindenféle szórakozó helyek dugig voltak minden este, és ott az ország meg a város színejava ott volt, tehát Andrássy külügyminiszter, amikor bevonult valamelyik bordébe, akkor ugye az Andrássy indulót elkezdték játszani az ő tiszteletére, tehát tényleg Tisza Kálmántól kezdve mindenki megfordult ezekben. Tehát akkor ez egyfajta, hogy fogalmazzak, az akkori klubélet, az akkori celebvilág, az lényegében ott találkozott a politikai élettel, az üzleti élettel, tehát nem nagyon tudunk olyat mondani, aki ott ne jelent volna meg.
A lánykereskedelem sem annyira köztudott.
Ez egy nagyon komoly iparág volt akkor. Ugye ez az az időszak, amikor Pest egyrésztről nem sokára egyesül Budával, és Óbudával, és létrejön Budapest, másrésztről pedig egy modern nagyvárossá kezd alakulni ez a különböző kisebb kerületekre szabdalt, vagy azokból létrejövő nagyváros, és hát nagyon sokan jöttek fel, ugye a boldogulás reményében fiatal lányok, akár ígértek nekik mindenféle jobb állást. Szerintem ilyenről ma is hallunk, tehát ebből a szempontból a világ nem változott. A lánykereskedelem, amikor valakit behúznak, úgymond a csőbe, egy jobb élet, vagy egy jobb állás reményével, és ugyanott köt ki. És ami igazán szomorú, és megtudtam a korabeli helyzetet leíró újságcikkekből, hogy nagyon gyakran előfordult az, hogy mivel az alvilág feje bizonyos szempontból a rendőr kapitány volt, ezért az ő szervezésében a rendőrök éjszakánként különböző, akár valamiféle összejövetől hazafele tartó lányokat összefogdostak, ők nem voltak prostituáltak, majd elzárták őket néhány napra, és nyilvánvalóan az alatt rákényszerítették őket arra, hogy mondják azt, hogy ők prostituáltak, és innentől kezdve őket azonnal kiközvetítették egy bordénak, ahonnan nyilvánvalóan ezért fizetséget kaptak. Tehát egy ilyen nagyon rafináltan kialakított rendszer működött a rendőrségen belül, a lánykereskedelem részeként.
Itt lenne érdemes erről a madamról beszélni. Ő vonzza tulajdonképpen a vendégeket, és egyébként az üzletet is ő viszi, tehát hogy ebben is tehetséges, és aztán pedig megtalálja azt az utat, ahogyan ő politikai befolyásra, sőt az egész városban üzleti befolyásra tehet szert. Tehát hogy kitalálja, hogy hogyan tudja ő sakban tartani, vagy lebontani a konkurenciát.
Az ő története az teljes mértékben igaz. Megírták többször több helyen, én egy egész részletes életrajzot találtam vele kapcsolatban, amik a regényben megjelennek, azok megtörténtek. És aki olvasta a korábbi könyveimet, az tudja, hogy nálam mindig van egy erős nő alak, és ebben a regényben a Rejh Fáni, ő egy komplex figura. Én szeretem ezt a figurát. Nyilván egy negatív fejlődés történeten megy végig, de aki figyelmesen olvassa a könyvet, az látja, hogy ennek a nőnek, ennek megvan a lágy oldala, megvan az az oldala, amikor képes gesztusokat gyakorolni, akár képes jót is tenni. Egyébként a legjobb forrásanyag ebből a korból. Itt most az Erni féle gyilkossággal, aki ugye egy pesti milliómos volt, és ő az egyik szál az ő gyilkosságának a felderítése, az olyan szinten dokumentált, hogy az ügynek az ügyészségi nyomozója megírta lényegében a kihallgatási jegyzőkönyvet majdnem szó szerint beletéve egy ilyen 400 oldalas könyvbe. Tehát rengeteg forrásanyagon volt a bűncselekmény egyik szálának a megírásához. A másik, ami pedig egy óriási forrásanyagot jelentett, az akkori sajtó, amit ugye ma már ugye digitalizált formában az interneten is meg lehet tekinteni. Ez egy olyan regény, amiben egyébként sok kis apró történet is benne van elbújtatva. És azt tudni kell, hogy az egyik szál, amit 1840-be teszek, az például egy 20. századi eset, amit visszahelyeztem egy 100 évvel korábbra. Egyébként egy olyan eset, ami rettenetes, mert egy gyerekkel történik. Konkrétan maga az a körülmény, ahogy ez az egész történt, azt áthelyeztem, de tehát ilyen esetek történtek folyamatosan, hiszen az akkori újság cikkekből áthúzva állt össze egy szállá.
Korábbi regényeidben is kedvence lehetett az olvasóknak Hercen.
Igen, Hercen Vilmos, egy nyomozó, egy tapasztalt, sok mindenen átment detektív, aki az akkori színvonalon egy modern nyomozó, de lássuk be, hogy abban az időszakban, amikor ő élt, nem sok nyomozási technika volt még, lényegében akkor találták ki a modern bűnüldözési módszereket, nem volt DNS. Még a új lenyomatot sem nagyon vezették be. Például az első rendőrkutya az megjelenik a regényben, annak az alkalmazása. Ekkoriban kezdték el azt, hogy fényképes bizonyítékokat fényképpen rögzítik mondjuk a büntet helyszínét, meg ugye az áldozatnak az állapotát. Korboncnok fogalma is akkor kezd teret nyerni. Tehát egy ilyen átalakuló világ, és ő ennek a világnak, ennek a egyre modernebbé váló bűnüldözésnek a szerintem egy eklatáns alakja. És hát ő leginkább egyébként, amire ő támaszkodik, az a józanész.
Lámpavas és Harisnyatű, Bartal Tamással beszélgettem a regényéről, a könyv a Múltkor Kulturális Alapítvány gondozásában jelent meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.